Tehát Jézus nem véletlenül mondta, hogy az egyetlen jel, ami által bennem hinni fognak, az az, hogy mi, hogy szeretitek egymást. Csak ez! Csak ez! Csak ez! Csak ez! Nem, semmi más nagy csinadratta nem fogja a világot megtéríteni Krisztusnak, ha közöttünk nincsen legalább valamiféle próbálkozás szinten meglévő egység. És hogyha ez megvan legalább próbálkozás szinten, akkor a világ hinni fog. Azt mondják, hogy te itt valaminek lenni kell, mert hogy lehet az, hogy két különböző ember nem utálja egymást? Hogy lehet az, hogy két különböző, ennyire különböző ember mégis próbálnak egységben lenni? Nagyon szeretem az első keresztények példáját, ott az üldözések korában, az első 300-ban. Amikor nem voltak bazilikáik, nem voltak templomaik, nem jártak körmenetre, üldözöttek voltak, néha-néha találkoztak ott együtt, de mi az, ami miatt aztán a kereszténység mégis meghódította a római birodalmat? Nem az, hogy kimentek nagy körmenetre, és akkor most ők mindenkit megtérítettek, hanem az, hogy a világ látta, hogy ezek között van valamiféle egység, hogy ezek szeretik egymást. Az egyik a rabszolga, a másik az előkelő, és mégis azt mondják egymásra, hogy testvérek. Azt mondják, ilyen nincs, ha csak nincs valaki olyan, aki ezeket összeköti. Tehát látjuk, az ördögnek nem az a célja, hogy most mi bűnöket kövessünk, meg hogy most együk meg a húst, vagy ne együk meg. Neki az a célja, hogy kihűtse közöttünk ezt az egységet. Hogy a templomba járó ilyen individuumok legyünk, akiknek semmi közük egymáshoz. Akik beülnek a templom, és én vagyok. Elvégzem a kis misémet, az hazamegyek. És semmi közünk egymáshoz. Nincs egység. Nincs egység. Az egység valahol ott kezdődik, amikor ezt a közösséget megpróbáljuk építeni. Amikor nem csak én rólam szól ez a dolog, hanem másokról is. Na ez az egység. Az egység. És a gonosz lélek ezt akarja kihűteni bennünk, nyilván a jónak a leple alatt. Belénk is sugározhat egy ilyen gondolatot, hogy én nem szólok senkihez a misén, mert én Jézusra figyelek. Hát az szép dolog Jézusra figyelni. De hogyha közben nem szólok senkihez, és mindenki adjon békén, mert Jézusra figyelek, ez nesztelen reszelő. Nem is veszem észre, és nagy vallásos buzgalmamba már a mise végig annyi bűnt követtem el, hogy már igazából nyugodtan mehetek jónni a misén. Igazából. Aztán, ja igen, aztán csak fölírtam ide magamnak, hogy ugye ha már lelki tükrökről beszélünk, meg Jónásról, meg ilyenről, akkor azért a lelkiismeret vizsgálatunkba nyugodtan betehetjük azt a kis kérdést, hogy én hogy dolgozom az egységen. Mennyire vagyok én olyan ember, aki az egységért dolgozik? Vagy inkább pártoskodok? A pártoskodás 2000 éve ott van az egyházban. Szent Pál mondja, hogy Korintusban, ti testvérek, tök hülyék vagytok. Hát azt mondjátok, hogy Apollóé vagytok, meg Pálé, meg Péteré, meg kié, valaki meg még Jézusé is úgy véletlenül. Hát ki halt meg értetek? Apolló, Pál vagy Péter? Nem, Krisztus halt meg értetek. Nem lehet ehhez, ahhoz vagy amahoz csatlakozni. Csak Krisztushoz csatlakozhatunk, és ez által egymáshoz. Nincsenek pártok a kereszténységben, legalábbis. Én X atyáé vagyok, én Y atyát nem szeretem, őt elítélem, én ezé vagyok, én ezé a lelkiségi mozgalomé vagyok, azé a társulaté vagyok, ezé vagyok, ez mind rendben van, de hogyha ez azt szüli bennem, hogy a többit akkor nem szeretem, és velük nincs egység, akkor ugye probléma lehet. Tehát ugye, amikor az ember azt tapasztalja, hogy néha könnyebb a protestáns testvéreinkkel egységbe jutni, mint katolikusok egymás között. Néha azt tapasztaljuk, hogy tényleg, úristen, hogy most ilyen társulattagja, meg olyan társulattagja egy légtérbe legyen, az néha nehezebb, mint az, hogy református és katolikus együtt legyen. De tényleg ez a tapasztalat. Szörnyű. És amikor ezt látja a világ, azt mondja, hogy kereszténység, ugyan ma? Ugyan már, kereszténység, hát ezerféle izére vagytok oszolva. Hát semmi egység nincsen köztetek, mit beszéltek ti itt megjártok templomba, csak a magatoknak a husikáját sütögetitek, semmi más nincsen. És a világnak valahol igaza van. Persze azokat a helyeket nem látja, ahol az egységre tényleg törekvő emberek vannak, és azért a mai ökumenikus mozgalom, hogy a nagy egyházak között is azért van egy út, ami egy hosszú út, de legalább beindult az út, mert évszázadokig nem indult be az út, mert a reformáció óta csak egymásra mutogatás és ellenségeskedés és háború volt. Most már azért úton vagyunk, még ha ez az út hosszú is, de legalább úton vagyunk. Látjuk? Pontosan, az egység megbontása, ez a gonosz léleknek a célja. Azt mondja Teréz ezután, értsétek meg, az igazi tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete. S minél nagyobb tökéletességgel ügyelünk erre a két parancsolatra, annál tökéletesebbek leszünk. Tehát a tökéletesség, előbb is említette Teréz ezt, hogy a nővérben tökéletesség iránti vágy jön, de ez miben áll? Mindenféle önmacerálásba. Abba, hogy ostorozza magát, meg bőjtön, és közben elítél persze másokat. Azt mondja, nem, a tökéletesség az Isten és a felebarát szeretete. Ennek van alárendelve az önmegtagadás és minden más. Tehát minden más annak van alárendelve, hogy én hogyan szeretem Istent és a másik embert. Erre a tökéletességre törekedjünk. Ugye tanultuk, hogy a tökéletesség az teljességet jelent, nem hibátlanságot. És éppen ezért az egyetlen tökéletesség az, hogy megpróbálunk szeretni. Ez az egyetlen tökéletesség, aminek minden más alá van rendelve. Nehogy tökéletesség címszó alatt az ördög szeretetlenséget csöpögtessen egy közösségbe. Vagy akármilyen más címszó alatt. Tehát ahol megjelenik ez a széthúzás, megjelenik a pártoskodás, ott nagyon meg kell nézni, hogy hol a nesztelen reszelő. Föl kell fedezni, hogy hol reszel. Épp ez benne a probléma, hogy nem látjuk elsőre, valahogy azt ki kell nyomozni. Hol van a közösségben, az egyházban, valahol, szűkebb közösségünkben az a reszelés? Mit reszel ott az ördög, ami miatt baj van? Ha egy közösség összefog és megkeresi a nesztelen resztelőt, és azt kegyetlenül kirakja onnan, és azt kiírtja, akkor van esélye a közösségnek, hogy túléli. Mert a nesztelen reszelőt megfogni és kihúzni onnan, az nem egy könnyű dolog, de meg kell próbálni. És akkor nagyon sokat nyer mindenki. 18. pontban, ez az utolsó pontja az első lakásnak, hasonlóképpen mondja Teréz, ugyanezeket folytatja igazából, mert ha a másikban folyton a semmiségekre figyelünk, a lélek elvesztheti békéjét, és még másokét is felzaklatja. Gondoljatok bele, nem kerül-e túl sokba ez a tökéletesség? Mit mond? Hogy folyton figyeljük a másikat, és esetleg még ugye rosszra magyarázzuk, hogy nézett rám, láttad, hogy nézett rám most, biztos nem szeret. Biztos rosszat akar nekem. Ebben van egy ilyen szőrszál hasogatás, hogy állandóan másokat figyelünk, hogy azok most hogy állnak hozzánk, hogy milyen szemállással vannak felénk, és akkor már is messze menő következtetéseket vonnunk le ebből. Vigyáznunk kell ezzel is. Teréz azt mondja, hogy ne veszítsük el a békénket. Tehát nyilván nem is szabad a nyilvánvaló problémákat másra ráhagyni, és nem szembenézni vele. Nyilván az is fontos, hogy szembenézzünk velük, de fontos a megkülönböztetés. Tehát, hogy ne veszítsük el a békénket abban, hogy megint a tökéletesség címszó alatt, mely állandóan másokat figyelgetünk, hogy ki, hogyan, mit csinál. Itt megint az van, hogy önismeret, figyeljek magamra, az én saját utamra. Persze, attól még másra is kell figyelni, főleg, ha építő kritikát fogalmaz meg felém. No, hát akkor a történelmi pillanat, a mai napon átlépünk a második lakásba. Első lakás. Hú, elhagytuk, jó van. Remélem azért mindenkinek jó volt ez a kis alapozás, mert itt most azért nagyon-nagyon alapoztunk, de tudjuk, hogyha az alapunk nem erős, akkor hiába megyünk tovább, hiába építkezünk tovább, hamar összedőlnénk, ha nem lennének biztos alapjaink. És éppen ezért mindenféle köntörfalazás nélkül menjünk bele a második lakásba. Ez akkora dolog, hogy fölírom. Tehát egy második lakás. Második lakás. Uramisten, mi lesz itt? Mi lesz itt? Nagyon nagy dolgok lesznek itt. Ez az. Jaj, meg kell, azt megvárjuk.
Igen.
Lejárt a szalag.
Köszönöm, hogy...
Szívesen. Ó, addig kávészünet. Jó, addig pisi szünet.
Köszönöm.
Szívesen. A második lakás a belső várkastélynak a legrövidebb fejezete. Hát minden fejezet közül, lakás közül ez a legrövidebb. Mindössze egyetlen fejezetből áll, hogy az első lakás ez két fejezetből állt, aztán a negyedik lakás fog majd három fejezetből állni, a harmadik lakás az is kettőből, de jó, a hatodik lakás például 11 fejezetből fog állni. Ó, de hosszú lesz. A hetedik lakás 4 fejezetből, a második lakás a legrövidebb. Ez egy egyetlen fejezetből áll, igazából pár oldal, a 83. oldaltól a 94-ig ebben a kiadásban, na, ez egy bő 10 oldal ebben a kiadásban, látjuk, hogy milyen rövidke. De azért, azt azért hozzátesszük, hogy attól, hogy valami rövid, és attól, hogy valamiről keveset beszélünk, attól az még nem jelenti, hogy nem is fontos. Tehát attól, hogy valamit rövidre fogunk, és lényegre törekvően elmondjuk, attól még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az nem, nem fontos. Igen, ugye azt biztos ugye sokan tudják, főleg akik ilyen beszélő típusú hivatást élnek, hogy néha sokkal-sokkal nehezebb valamiről röviden beszélni, mint hosszan. Tehát néha sokkal könnyebb bőlére ereszteni a dolgokat, és sokkal könnyebb órákon keresztül beszélni valamiről, mint sem valamit összefoglalni szintetikusan. Igazából tudjuk, hogy azok tudják igazán a témájukat, akik valamiről képesek röviden és lényeglátóan beszélni. Az arról látszik, hogy magáévá tette a témát. Mert aki valamiről röviden, lényegre törően el tud mondani, az elsajátította. Tehát nem olyan egyszerű valamiről röviden beszélni. Tehát ez valakiknek, egyeseknek komplett önmegtagadás, például nekem is, hogy valamiről röviden kell beszélni. Nem, nem. Szeretünk úgy inkább hosszan, ami nyilván könnyebb is, de azért csak, hogy a magam dicsőségét azért emeljem, azért volt már olyan, hogy egy óra alatt elmondtam az egész 7 lakást. Azért volt már olyan, tehát hogy összefoglalva, persze az egy összefoglalás volt, utána a népeknek csak így dudorodtak a szemét, Isten, hogy sűrű volt egyszerre szegények, az egy ilyen nagy dózis volt egyszerre, de azért egy-két dolgot ott is azért megtanultak, de persze jobb egy kicsit így hígítva azért mondani. Tehát, második lakás. Mit csinálunk a második lakásba? Visszük magunkkal az első lakásban tanultakat. El ne felejtsük, ez az első. Tehát, hogy megint csak az alapkoncepciója a belső várkastélynak nem arról van szó, hogy az első lakásba bementünk, megtanultuk, kijöttünk és elfelejtjük. Ez az egyetemen a vizsgákon ez megy, hogy levizsgáztam, elfelejtem, jó van már. Soha életben azt a könyvet többé nem kell látnom se, jaj, de jó. Az ott az megy, és el is felejtjük tényleg nagyon sokszor. De itt nem ez megy. Tehát itt úgy megyek bele a második lakásba, hogy közben az első lakásban tanultakat viszem magammal. Nem lehet anélkül. Miért? Mert az első lakás az alap. Az önismeretemnek a kérdése az nem egy lezárult kérdés, ha én belépek a második lakásba. Az épp olyan aktuális kérdés. Teréz a hetedik lakásban is föl fogja tenni a kérdést, hogy leányaim, önismerettel mi van? Mert ha nem vagytok tisztább önmagatokkal, akkor hiába beszélek nektek 6 lakás óta a lelkéletről, még mindig le vagytok maradva. Tehát az önismeret kérdését hozzuk magunkkal, mert ez tovább fejlődik. Tehát megvan az első lakás, megvan ez az alap, ami persze fejlődik tovább, de most azért lépünk a másodikba, mert teret adunk a fejlődésnek. És emlékszünk a bevezetőben, mondtuk, hogy a lakások bár ugye nem lineárisan vannak egymás mellett, de amikor azért előre lépkedünk, azért ebben van egy olyan, hogy na, a keresztény lélek fejlődni akar. Tehát önismeret rendben van, de azért az az alap, és a ház azért nem az alappal van kész, azért a háznak még lesznek falai, meg minden, azért lesz ház. Alap nélkül ugyan nincs ház, de az alap csupán az nem maga a ház. Tehát megyünk előre, építkezünk tovább, fejlődünk. Ennek a fejlődésnek a témája, és ami a második lakásnak az elsajátítandó témája, ugye mondtuk, hogy minden lakásban van egy elsajátítandó hozzáállás, amit meg kell tanulni, és magunkkal kell vinni. Az első lakásé volt az önismeret, a második lakás elsajátítandó hozzáállása, azt így foglalnám össze, hogy az elhatározottság. Elhatározottság. Érdekes, hogy megint nem a tized rózsafüzér, megint nem a pénteki böjt, megint nem a valami gyakorlat, hanem valami erény, egy hozzáállás, ami visz minket előre. Elhatározottság. Elhatározottság. Hát ez felettébb érdekes, hogy Teréz azt mondja, hogy ha előre akarunk haladni, akkor az elhatározottságra, mint erényre életünk végig szükségünk lesz. És mindjárt mondjuk, hogy az elhatározottság hiánya megint egy olyan tényező, ami bennünket lestoppol, megállít, bedugít a lelki életben. Nem tudok tovább menni, mert nem vagyok kitartó. Nem vagyok elhatározott. Nem mondtam azt, hogy ha törik, ha szakad, megyek előre. Minden bűn és minden kísértés és minden sötétség ellenére kitartok. Ha ez nincs, ha ezt elengedjük, ha elsatnyulunk ilyen szempontból, akkor nem lesz fejlődés, stagnálás lesz a lelki életben, ha csak nem visszaesés. Tehát mi történt eddig? Beléptünk a belső várkastélyba, magunkba. Megismertük, elkezdtük megismerni magunkat és Krisztust, igen. Elkezdtünk haladni a gonosz ármánykodása közepette, így fejeztük be az első lakást, hogy a gonosz elkezd érezni, hogy baj van, gyerekek, gyertek, mert probléma van, ez a lélek fejlődik. És ugye neki ez fáj a legjobban, hogy fejlődünk. És akkor Teréz már is elkezdi tárgyalni ezt a témát. A második lakásban, így írja, olyanokról van szó, akik már elkezdték az imádkozást, vágyfülűek vagyunk itt már mindnyájan, tehát tudjuk, hogy Teréznél elkezdeni az imádkozást nem azt jelenti, hogy elkezdett vallásos életet élni, és elkezdte mondani az imádságot, hanem azt, hogy elkezdett Istennel egy komoly tudatos kapcsolatot ez az ember. Tehát végre a tudatában pár százalékos szinten már ott van, hogy az Istennel való kapcsolatot én személyesen akarom, hogy ilyen egyáltalán van, hogy kapcsolat ő vele. És ezt én akarom, és elkezdtem vele élni egy személyes döntésből fakadó komoly kapcsolatot. Ezt jelenti Teréznél az imádkozó ember. Tehát amikor azt mondja, hogy imádkozik a valaki, ő azt érti rajta, hogy na ez a valaki az Istennel tudatos, egyre tudatosabb, egyre komolyabb, egyre mélyülőbb kapcsolatban él. Nem az, aki külsődlegesen mondja az imádságot, de Teréztől tanultuk, hogy attól még nem biztos, hogy imádkozik, hogy az ajka mozog, és azon vallásos fonémák jönnek ki. Attól még nem biztos, hogy ez a valaki imádkozik. De akkor se, nem baj, hogy most nem a szóbeli imád szidom. Ha valaki a tabernákulum előtt kuporog, egész álló nap, nem biztos, hogy imádkozik. Egyáltalán lehet arra gondol, hogy de jó lesz, ennek vége lesz, vagy arra gondol, hogy ha jó elhagyja az imádságot, akkor majd milyen jót fog enni, meg milyen jót fog inni, és milyen jó lesz, és az idő aztán eltelik. Vagy lehet álmodozik akármiről. Álmodozik arra, hogy fogom felújítani a templomot és a rendházat, még 10 emeletet fogok erre építeni, és akkor már berendezem magamnak lélekbe, semmi köze ennek az imádsághoz. Ez egy álmodozás. Hiába a tabernákulum előtt becsukott szemmel végzem, fölhúzott kapucnival, az is lehet, hogy kapuszni mögött betettem a fülembe az MP3 lejátszót, és akkor szól. De aki engem lát, az azt hiszi, hogy szú, szerzetes, nézd meg, ott térgyel az oltár előtt, és nem biztos, hogy imádkozik az a valaki, aki vallásos pozitúrákba, vallásos ruhákba, és vallásos szavakkal ő most valamit csinál. Teréznél nem ez az imádság, hanem az, hogy akárhol vagyok, akármit csinálok, az Istennel való komoly kapcsolatra törekszek. És persze töltök el vele intim időt a belső imában, és akár a szóbeli imában, a liturgiában is, nyilván, de mindez alá van rendelve annak, hogy Istennel komoly kapcsolatra törekszem. Tehát a második lakásos lélek már elkezdte az imádkozást, azaz elkezdte Istennel a komoly kapcsolatot, de azt is megértette, hogy milyen fontos, írja, hogy ne maradjon az első lakásban. Azaz megértette, hogy fejlődni kéne. Na ez az. Tehát elkezdtem az Istennel való kapcsolat építgetését, szépen, tudatosan, és az is bejött a gondolataim közé, hogy fejlődni kéne. És ez egy autentikus, hiteles jel. Mert aki nem akar fejlődni, az nem biztos, hogy hiteles Isten kapcsolatot él. A szeretet mindig fejlődni akar. A szeretet sosem mondja azt, hogy ennyi, és kész, és ne tovább. A kapcsolat fejlődni akar. És meddig? A végtelenségig. Minden szeretet kapcsolatban, emberibe is, bele van kódolva az, hogy ez a végtelenségig akar fejlődni. Nincsen, hogy megállok, elviszem a 100 000 forintot. Nem, hazamegy, nem kockáztatom meg a következő kérdést, megállok, vágó úr, megállok, hát és akkor, nem, ez nincs, megyek tovább, mindig fejlődök, akkor is, hogyha közben 1 milliárdszor elesem, majd ezt így fogjuk látni, 1 milliárd bűnt követek el, akkor is fejlődni akarok. Tehát ez a fejlődés vágya, az egy hiteles jel azzal kapcsolatban, hogy tényleg megtanultam, amit Isten nekem tanítani akart az első lakásban. Tehát, hogy az önismeretet tényleg elkezdtem tanulni, annak az a jele, hogy megértettem, hogy fejlődni kell, azaz, hogy mennyi fejlődni valóm van még. Tehát, amikor az önismeretünk hiteles, akkor ott van az, hogy mennyi fejlődni való van még, mennyi mindenben gyenge vagyok, mennyi mindenben még sötétségű vagyok, nagyon van fejlődni valóm. Ugye szoktuk mondani, hogy az a valódi tudós, aki tudja, hogy mennyi mindent még nem tud. Az a valódi tudós, aki alázatra elismeri, hogy millió dolgokról még fogalma sincs. Az nem tudós, aki azt mondja, hogy én mindent tudok. Gyerekek, én mindent. Lelkéletbe is, én már nem. Az az igazi, alázatos, az az igazi önmagát ismerő ember, aki azt mondja, hogy gyere, ó, még nekem nagyon sok fejlődni valóm van. És ez mutatja, hogy az önismeretemmel való foglalkozás valóban hiteles volt. Mert ha az önismeretemből a foglalkozásba kijutok oda, vagy az egyik végpontra, hogy én vagyok a legnyomorultabb és a legutolsó szerencsétlen, az se hiteles jel, és az sem, hogy én vagyok a világ közepe és a legjobb, legszebb, legokosabb, és mindenki forduljon körülöttem, az se hiteles jel. Az a hiteles jel, amikor látom az értékeimet, látom a határaimat, és belátom, hogy még út van előttem. De nem keseredek el. Ez nem elkeseredésre ok, hogy úton vagyok. Persze szeretnék már jaj, letudni ezt az utazást és megérkezni, de hát utazás nélkül nem megy. De az útnak attól még megvan az öröme, hogy úton vagyok még egy csomó mindenben. Ez nem tragédia. Sokan tragédiának látják, hogy még úton vannak, hogy fejlődnek. Nem tragédia. Ez az élet teljesen természetes része. Tehát elindultunk az Isten kapcsolatban, az önmagunkkal való kapcsolatban, és megértettük, hogy fejlődni kell, és most mondja Teréz a problémát, de még nincs meg bennük az elszántság, az elhatározottság, hogy ne időzzenek ott sokszor, mármint a fejlődés kezdetén, az első lakásokban. Nem kerülik ugyanis az alkalmakat, ami nagyon veszélyes. Nagyon érdekes dolog ez. Na nézzük meg még egyszer. Tehát, mennénk előre, fejlődnénk, de mi ugrik be problémaként az, hogy nincs meg bennünk az elegendő elszántság. Nincs meg bennünk az elegendő elhatározottság, az elegendő kitartás, amire fogjuk mondani, nem testi és pszichés energiák kérdése. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen ügyes vagyok. Milyen erős vagyok. Nem, mert gyengék vagyunk mindnyájan. Ez egy más, ez egy szeretet által motivált erő. Hogy azért, mert engem valaki szeret, ezért ki akarok tartani, és nem a saját erőim miatt. Mert ha a saját erőimre építek, már rég összeomlok. A Krisztussal való kapcsolat erejére összpontosítva alakul ki bennem az elhatározottság. De ha ez nincs, hogyha elhagyom magam, elengedem magam, nincs bennem kitartás, nem teszem meg, ami a saját részem, nagyon könnyen feladom, az első hibázásnál már feladom, a bűneim, a gyengeségeim láttán feladom, akkor nem fejlődök. Mert azt hiszük, és ez egy hamis alázat, hogy minek menjek előre az Istennel való kapcsolatba, ha annyi hibát követek el. Ez Terézre is, ugyan ő azt mondja, 2 évig abba hagyta az Isten kapcsolatot, mert az ördög meggyőzte róla, hogy figyelj, te ne kapcsolatozzál itt az Istennel, hogyha ennyi bűnöd van. És Teri azt mondja, hogy te igazad van, hát ez hiteltelenség. Hát most miért menjek imádkozni, ha közben én tele vagyok bűnökkel? És Teri az élete végig siratja azt az elhagyott 2 évet. Azt mondja, hogy micsoda bolond voltam, hogy hittem a gonosz hangjának. És elhitette velem ezt a hamis alázatot. Mert az elhatározottság az, hogy akármennyi bűnöm van, akármilyen gyenge vagyok, akár elesem 2 milliárdszor, akkor is megyek tovább. Akkor is ki akarok tartani. Kerényi Lajos, hogyha mondja erre, hogy ne legyetek lekvárok. Mert ez körülbelül ugyanez az elhatározottság. Ne legyetek, szétfolyik, és akkor jaj, mert rossz vagyok, meg bűnöket követ. Nem baj! Nem ez a lényeg. Tehát a probléma az, hogy nincs meg bennünk az elszántság, a kitartás. Ez az elhatározottság, ez az eltökéltség, millió szinoníma van erre. Erre az egész lelki életben szükség van. Mit jelent eltökéltnek lenni? Annyit, hogy akármi történik, ki akarunk tartani az Isten kapcsolatban. Akármi történik, ki akarok tartani, és nem akarom feladni, bármi történjen is. A második lakás egyik legfontosabb gondolata az lesz, amit majd még kifejtünk, de már most jó ezt mondani. A lelki életben nem az elesés a baj, hanem az elhatározottság hiánya. Teréz ezt így fogja mondani, nem az a baj, hogy elesünk, hanem az, hogy visszaesünk. Azaz, hogy elesve maradunk, az a baj. Nem az a baj, hogy elesünk, hanem az, hogy emiatt ott maradunk a földön, és ott maradunk elhatározottság nélkül. Ez a baj. Nem az a baj, hogy gyengék vagyunk, és elesünk, és néha rossz döntéseket hozunk, hanem az, hogy elmegy belőlünk az elhatározottság. Én már nekem mindegy, nekem ez nem megy, akkor nem is csinálom. Igen, ez a baj, ez a legnagyobb baj a lelki életben. És Teréz azt mondja, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy ezek a lelkek sajnos nem kerülik az alkalmakat. Mi az, hogy alkalom? Így írja a lábjegyzetünk, mert ez jó, hogy van. Azok a helyzetek, amelyek elősegítik, hogy az ember valamilyen bűnt elkövessen. Ezt úgy mondjuk, hogy a bűn alkalom. Hát igen, mondjuk itt Teréznél ez egy kicsit egy ilyen feles gondolat, mert azért nem nagyon szabad mondom így túlértékelni ezeket a bűnalkalmakat, mert vigyázzunk, mert abból kialakulhat egy ilyen struc politika. Tehát, hogy én nem nézek meg semmit, nem megyek sehova, nem lépek senkivel kapcsolatba, mert az nekem bűnalkalom. Sajnos a régi szerzetesi hagyomány erre nagyon épített, tehát a szerzeteseknél ott volt az, hogy ne nézzenek meg semmit, ne hallgassanak meg semmit, mert az ördög azon keresztül is megkísérti őket, és akkor az már mindjárt bűnalkalom. Hát vigyázzunk ezzel a bűnalkalom kifejezéssel, mert az embernek nem minden bűnalkalom, de hogyha mindenhol azt látjuk, akkor ott probléma van. A szerzetesek kármelitáknál így jött be, ment ez a szemfékezés nevű tudományág, ugye fantasztikus volt annak idején, hogy a kármelita, ha kiment itt az utcán, akkor csak egy koporsónyi területet nézhetett. Tehát nem nézhetett szét, nem nézhetett fel, nem nézhette meg a kirakatokat, vagy az emberek arcát, mert szemfékezés, mert miért? Mert bűnalkalom. Így volt az, aki esetleg hallotta már, hogy Szegi Ernő atyánk, drága, tehát ő már tudja, hogy róla beszélek, és örül neki, és ő is elmondaná ezt most már magáról, ha ma élne, hogy kiment itt az utcán, és ment itt a Kazinci utcába, a Bencés templom felé, és hazafelé szegényke eltévedt. Tehát ezen a 3 perces szakaszon, miért? Mert így ment, és eltévedt szegényke. És akkor mondják róla, és akkor keresett valami férfi cipő talpat, tehát hogy véletlenül sem női lábat keresett, és mikor megtalálta a férfi cipő talpat, azt mondja neki, hogy uram, mondja már meg, hogy hol van a kármelita templomát, itt volt 2 percre tőle, csak ugye eltévedt, mondja már meg, hol van, és akkor szegény emberkát nevetett rajta, és segített neki, de végül azt mondta neki, hogy látja, atya, ezért szeretünk magukhoz járni gyónni, mert maguk ilyen sükebókák. Tehát erről voltunk híresek, kármeliták Győrbe, hogy még a Bence és a kármelita templom között is képes vagyunk eltérni. Képesek vagyunk eltérni. Reméljük azért ma már másról leszünk híresek, nem erről. De ennek is ugye mi volt a lényege? Az, hogy nehogy a bűnalkalom, júj, meglátok egy hölgynek az arcát, vagy egy kirakatot, és akkor már bűnalkalom. Nem. Azért ez nem erről van szó, hogy minden bűnalkalom. Természetesen kezdetben, a lelkélet kezdetén lehet az megoldás néha, hogy ahol tudom, hogy gyenge vagyok, oda persze, azért oda nyilván, aki például hajlamos iszogatni, az most ne menjen be úgy nagy szabadsággal a kocsmába, ahol mondjuk ingyen italosztás van, mert az lehet neki bűnalkalom, igen. De aztán, mert ott tudja, hogy gyenge. De valaki bemehet, mert ő nem hajlamos az ivásra, annyira hát ő akkor bemehet. De aztán később majd eljön az a lelki szabadság, ami azt fogja jelenteni, hogy akármit nézek, akármivel találkozom, már nem bűnalkalom. mert szabad vagyok. És tudok valakire úgy nézni, tudok valamit úgy szemlélni, úgy részt venni valamiben, hogy az már nem veszélyezteti az Isten kapcsolatomat. Igen, lehet ilyen. És meg tudok nézni bármit, meg tudok hallgatni bármit, persze jó, nem állt egy egészséges vigyázatosság is, de azért ott lesz egy szabadság. Például, hogy Marcell atyának a fejlődése itt, ez fantasztikus. Tehát, hogy ő Győrbe itt gyakorolta, amit gyakorolt, de aztán, amikor Pestre került, és mikor feloszlatták ugye őket, ő a pesti utcákon élte az életét, szinte hajléktalanként. És leírja, hogy a 46-os villamoson, hogy felszállt a villamosra az a lengén öltözött nő. És ugye, ha a régi Győri Kárnéta benne bekapcsol, akkor ő mindjárt elbújik. És Marcell atya leírja, hogy szemlélte benne Mária és Jézus szépségét. Abban a lezüllött nőben. Ez a misztika! És ez a szabadság. Nem ilyen butaságok, hogy ne nézd, ne lásd meg, nem szabad vele foglalkozni. Hanem az, hogy mennyire vagyok belsőleg szabad, arra, hogy akárhova nézek, akárkit látok, fölfedezzem benne, például abban a hölgyben, a megtört szegény embert, fölfedezzem benne mégiscsak Mária és Jézus szépségét, Marcell atya ideig jutott. Tehát látjuk, Marcell atya életének az utolsó szakasza, az nem a dekadencia, hogy mikor kikerül a szent falak közül, ő már csak egy dekadenciában él, ott kezd el igazából ráhangolódni még jobban az Isten kapcsolatra. Jó, azt hiszem, hogy a mai napon eddig jutunk.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.